Hölgyeim és uraim, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Ez a Kultravat és az Urbanista közös első podcastja. Engem Zubrecki Dávidnak hívnak, én vagyok az Urbanista blog bloggere.
Igen, engem pedig Zsupán Andrásnak és a Kultravat vezetője vagyok az Indexben.
És építészeti újságíró már nagyon régóta, azt tegyük hozzá.
Így van.
Mert hogy a témánk egy építészeti téma lesz, mégpedig a miniszterelnöki hivatal várba költözése, az ott kiépült új irodaház. Nagyon röviden a lényeg, ha három mondatba össze kell foglalni, akkor annyi, hogy a Sándor Palota melletti épületről van szó, Dunára, városra néző Karmelita Kolostorról, amely évszázadok óta színházként vagy szórakozó helyként működik, és ide költözött be a miniszterelnök irodája. A legfontosabb változás kívülről látva az egy erkély volt, belülről pedig, mint utólag megtudtuk, egy barokk falfestésnek az eltüntetése. Emellett pedig, szó szerint emellett egy foghitelekre épült egy új épület is, és ez a komplexum most az irodaház, amiről beszélünk, illetve majd szeretnénk később egy picit kontextusba helyezni ezt a várnak a fejlesztésével. No, hát ha egy rövid mondattal kéne összefoglalni, akkor te hogy látod ezt a fejlesztést?
Főként ambivalensnek látom. Annyit pontosítanék abban, amit elmondtál, hogy ennek az épület együttesnek, egy bonyolult épület együttes, a kisebb része volt színház. A nagyobb része az abban állami hivatalok működtek II. József kora óta, egészen a mostani költözésig. Tehát ennyiben az épület egyébként nem is váltott funkciót. Uh-huh. Mert a mostani épület ez nem azonos az egykori Karmelita Kolostorral, csak kisebb részleteiben például megvolt ez a refektóriuma, ez a festett tere, de egyébként a mostani épületnek egy nagyon nagy részét azt a 19. század elején építették hadtest parancsnokság és hasonló közigazgatási adminisztratív célokra, és így is szolgált egészen mostanáig. Én is voltam egyébként ebben a házban, kisebb hivatalok, állami hivatalok működtek benne, ezekben az egykori kolostori, illetve később épített terekben. Tehát végül is egy irodaház lett, ami irodaház maradt, csak ugye szintet lépett, mert egy különösebb közjogi funkcióval nem rendelkező épületből lett egy nagyon jelentős közjogi funkcióval rendelkező épület. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon népszerűtlen költözés. Tehát egy olyan projektről beszélünk, sokféle vári projekt közül, ez az, aminek az indokoltsága, vagy az elfogadhatósága, vagy a szerethetősége a legalacsonyabb ennek. Szerintem az elsődleges oka az az, hogy amikor az államgépezet és annak a vezetői magukra költenek, azt a magyar társadalom talán különösen rosszul viseli. Van egyfajta olyan puritán hagyomány, olyan puritánsági elvárás, ami szerintem elsősorban egyébként a Kádár korszakból öröklődött át, ami arról szól, hogy ne mutogassák az államvezetői a gazdagságot, ne éljenek pompában. Szerintem ennek az elvárásnak ez a beruházás, ez megpróbált megfelelni. Tehát amikor a kormány sajtóban a nyilván előre kiadott guideline-ok alapján a beruházás puritánságát hangsúlyozták, amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy ő a világ legszebb munkahelyét hagyja ott egy kolostorért, akkor erre játszott rá. Tehát mind erről szólt, hogy én valójában hiába megyek föl a várba, én nem egy palotába megyek, uh-huh. Én egy ilyen fehér falu, egyszerű, egykori kolostori térbe megyek, és annyira mindent alárendeltek ennek a szempontnak, hogy amit említettél, ugye ez a festés eltüntetése is, azt gondolom, hogy elsősorban ezért történt meg, hiszen más józan magyarázat nincs is rá, hogy még a kormányülések terében ezt egyébként értékes szekko együttest is inkább lefették, sem hogy ne legyen ott a képeken, ne lássák azt az emberek, hogy itt ilyen freskós terek vannak. De hogy közben ez annyiban meg mégiscsak valahol porhintés, ez egy 13 vagy 16 milliárd forintos óriás beruházás, tehát hogy valójában meg rengeteg pénzbe került, és ezt azért az emberek tudják is róla. És maga a vár, mint gesztus azért mégiscsak szokatlan. Annak ellenére, hogy ott van a szomszédban a Sándor Palota, tehát az, hogy a köztársasági elnök az ott működik a várban most már talán 2002 óta, igen, tehát 17 éve, és szerintem mindenki meg is szokta, tehát ma már a Sándor Palota nem vált ki indulatokat, érdemes visszaemlékezni, hogy annak idején azért ugyanilyen viták övezték, de megszoktuk. Ezzel együtt nem gondolnám, hogy ez egy különösebben szeretett beruházás.
Hát igen, azért a puritánsághoz hozzátartozik, hogy maga az ingatlan értéke, hát az egyik legértékesebb.
Megmondhatatlan, hogy mennyi, de hát igen. Nyilván a városban kevés hasonlóan értékes fekvésű épület van.
Meg aktuál politikától eltekintve azért ugye ez a vár és a hatalomnak a kapcsolata az egészen izgalmas volt mindig is. Tehát így végigvettem csak nagy vonalakban tényleg, hogy a már a várnak a visszafoglalása az is egy hatalmas PR esemény volt, egy ilyen összeurópai valami. Aztán ugye a 48-ban egyesek szerint ez egy öngól volt visszafoglalni ekkor erőkkel a budai várat, de hogy ez is egy presztízs volt, hogy visszaszerezni a budai várat. Aztán ugye megépült a palota azért, hogy legyen Bécsnek egy hatalmas nagy bárja, és építettek egy akkora királyi palotát, amiben a király soha nem aludt, és aztán így tovább. Hogy Rákosi egy erődöt akart belőle, egy katonai objektumot csinálni, és annak is ott van a lenyomat. Szerintem azért is érzékenyek az emberek arra, hogy most megint a várat vette elő az aktuális hatalom.
Igen, és szerintem az az érvrendszer, amivel megindokolták a költözést, az, hogyha nagyon idealistán nézünk rá erre a témára, tehát függetlenítjük magunkat attól, hogy mit gondolunk a jelenlegi kormányzás minőségéről, vagy egyetlen politikától is, csak azt mondjuk, hogy azt mondják, hogy a végrehajtó hatalomnak el kell válnia a törvényhozástól, tehát hogy nem lehet a törvényhozás épületében, az országházban a végrehajtó hatalom székhelye, mert ez ellentmond a hatalmi ágak szétválasztásának szimbolikusan, és hogy ez tulajdonképpen annak a szocialista berendezkedésnek az öröksége, ami a miniszterelnöki funkciót azt eljelentéktelenítette, a valódi tényleges hatalmat ugye a pártvezetés kezébe tette át, és mindent bezsúfolt, tehát a kormányt, az egyébként jelentéktelen kormányt, az bezsúfolta az országház épületébe. És hogy ezt szünteti meg ez a mostani költözés. És ez szerintem egyébként egy méltányolható érvrendszer, tehát hogyha ha el tudunk vonatkoztatni, vagy el tudnánk vonatkoztatni sok minden egyéb mástól, amiben élünk, és azt mondanánk, hogy a mindenkori magyar kormány és a mindenkori magyar törvényhozás viszonyát mi fejezi ki jobban, mi fejezi ki úgymond demokratikusabban, tehát egy demokratikus országhoz mi illik, akkor én is azt mondanám, hogy szerintem ez az elválasztás egyébként jobban illik. Ha már úgy merül fel a kérdés, hogy ha elválasztjuk, akkor hova menjen, akkor én nem gondolom, hogy a vár egyébként erre egy rossz helyszín, mert a budai vár az tulajdonképpen a második világháború utáni korszaktól eltekintve, vagy azt mondom, hogy a második világháború és a rendszerváltás utáni korszaktól eltekintve, tehát ettől az összesen 80 évtől eltekintve, mindig is a magyar végrehajtó hatalom központja volt, kivéve azokat az időszakokat, amikor ugye valami nemzeti sorstragédia miatt a vár használhatatlan volt, vagy idegen kézen volt, vagy megszállás alatt állt az ország. Tehát ez egy fontos nagy hagyomány, ami IV. Béla óta, amióta a Buda városa létrejött, és fölköltözött oda egykor a király udvar, ez mindig is itt volt, és ebből már a Sándor palotába való beköltözés ezt részben újra teremtette, részben pedig ez az átköltözés ez valamennyire erősíti. Ami nagyon fontos a gesztusok világában, az, hogy a palotától nagyon jó lenne, hogyha távol maradna a végrehajtó hatalom. Hogy mindaddig, amíg olyan épületek erről beszélünk, amik a vár egészét tekintve, bár nagyon jó épületek, meg értékes épületek, meg szeretjük őket, de mellékes szerepet játszanak. Addig én azt gondolom, hogy ez nem annyira súlyos dolog, de abban a pillanatban, amikor megpróbál a palotába is bemenni, azt szerintem egy nagyon, nagyon helytelen és nagyon rossz gesztus lenne. Annak ellenére is, hogy igen, a palota államfői rezidencia volt a története jelentős részében, de nem gondolom, hogy ez újra teremthető lenne ez a hagyomány. Tehát, hogyha ebben gondolkodnak a politikai vezetésben, már pedig tudjuk, hogy hosszú távon gondolkodnak ebben, hogy a palotának is egyfajta közjogi funkciót akarnának adni, akkor szerintem nagyon nagyot tévednek, mert az általuk egyébként eltervezett és megálmodott nagy királyi palota rekonstrukció, az csak akkor vállalható a magyar közvélemény számára, hogyha az tisztán kulturális funkciót tölt be. Tehát a kulturális beruházásoknak az elfogadottsága az még mindig jóval nagyobb, mint a politikai reprezentációs beruházásoké.
Hú, az most egy nagyon sok utat nyitottál most egyszerre. Egy picit határoljuk le, aztán térjünk vissza ilyen várszintű dologra. Mondjuk, hogy térjünk vissza magára az épületre akkor egy picit. Hogy az neked építészetileg mennyire jön be?
Hogy ami ott történt?
Aha, tehát ez az átalakítás, ez a felújítás, meg utána az, hogy ami mellé épült, egy új épület.
Hát szerintem a felújítás az, ha eltekintünk ettől a tényleg bicskanyitogatóan barbár gesztustól, ami a szekkók lemeszelését jelenti, akkor egyébként a felújítás maga korrekt. Uh-huh. Tehát ugye te vagy abban a helyzetben, hogy
látom,
te bejárhattad velem ellentétben, uh-huh. De hát azért láttam a képeket, nyilván megismertem az épületet előtte. Én nem látom azt egyébként, hogy értéksérült volna ezen kívül. Azt gondolom, hogy a templomtérnek a kitisztítása az egy jó dolog, ezeket a zsalukat túlzottnak érzem, amiket fölpakoltak a homlokzatra, ezek szerintem nem illenek az épülethez ebben a formában, meg, vagy valami furcsa modernitást is kölcsönöznek az egésznek, tehát mintha a történetiségéből vennének el, miközben egyébként a zsalu az egy létező történeti elem az építészetben, de ezek valahogy nem jók ezek a zsaluk. De hogy szerintem ezzel azért olyan nagy baj önmagában nincs. Az új épület, amit ugye Zoboki Gábor tervezett a Püspökkert helyére, ez egy bonyolultabb kérdés szerintem. Tehát,
igen, ez egy összetettebb dolog.
Kívül
és belül szerintem eléggé más
minőséget
képvisel.
Hát ugye kívülről, amit én látok, ugye az egy szerénykedő épület. Nem szerény épület, mert ahhoz egy kicsit azért nagy, hogy ezt ténylegesen szerénynek nevezhetnénk, de próbál kisebbnek tűnni a valós méreténél. És bár ezt a gesztust még akár értékelhetjük is, hogy próbál kisebbnek lenni, de ez valójában mégiscsak azt a hazugságot leplezi le, hogy egy nagy többemeletes irodaházat húztak föl a várban, majd aztán azzal próbálják polgárháznak álcázni, mert tulajdonképpen annak álcázza magát, egy ilyen felfújt, óriási varangybékaszerű polgárháznak, hogy egy hatalmas tetőbe el van rejtve 3 darab emelet. Jobb, hogy el van rejtve, mintha egy-egyben látnánk toronyszerűen, de talán még jobb lett volna, hogyha erre mind nincs szükség. És ez az irodaház nem épül föl oda. És akkor itt oda jutunk, hogy ez tulajdonképpen nem annyira építészeti kérdés. Tehát én nem, szerintem Zoboki Gábor egyébként egy szűk mesdjén haladva egy olyan megoldást hozott létre, amivel együtt lehet élni, ami nem rontja el a vár képét, nem bántó. De hogy ez nem volt egy jó feladat szerintem.
Egy rohadt nehéz feladat volt, de szerintem jól oldottam meg. Amennyiben a feladatot elfogadjuk, hogy meg kell oldani.
Igen, amennyiben a feladatot elfogadjuk, hogy meg kell oldani, akkor jól oldotta meg. Én ezt a feladatot...
Csak nem biztos, hogy nem fel kell adni
ezt a feladatot. Én ezt nem fogadom el sajnos. Tehát én azt gondolom, hogy többek között azért lett ez a beruházás ilyen drága, mert túl sok mindent akartak fölköltöztetni. Tehát szerintem azt kellett volna mondani, hogy a miniszterelnök a szűkebb stábjával fölköltözik, oké, de nem kellett volna fölmenni az egész csapatnak, tehát a Rogánéknak, ami gyakorlatilag egy komplett felfejlesztett minisztérium, nem kéne oda fölmenni. Ugye végül is a miniszterelnökség nem ment föl, bár annak idején Lázár János esetében, ha jól emlékszem, még fölismerült, hogy ő is fölmenjen, de ugye Gulyás Gergely nem akart fölmenni, de hogy ezzel együtt azt tükrözi ez az új nagy irodaház, meg az egész beruházás, hogy itt egy jó nagy közintézmény fölment. Tehát szerintem ez nem volt szerencsés, ezt nem kellett volna csinálni. Jobb lett volna, hogyha egyébként egyszerűen a Püspökkert úgy marad, ahogy volt, vagy hogyha mégiscsak azt mondjuk, hogy egy kicsit növelni kell az épületnek a nagyságát, akkor szerencsésebb lett volna következetesen azt mondani, hogy ha a várban egyébként a kormányzat csak rekonstrukciókat tud elfogadni, akkor itt is az itt egykor állt egyébként szerény méretű és a vár léptékéhez elég jól illeszkedő klasszicista házat kellett volna helyreállítani. Ez egy irodaház volt egyébként, egy tábori püspökségben működött utoljára, előtte meg szintén ilyen hatos parancsnoksági funkciókat töltött be. Kellemes épület volt, nem semmi különös, de egy kellemes épület volt, jobban illeszkedne arra a helyre, mint bármilyen új épület, még egy ilyen visszafogott új épület is, és főként jóval kisebb volt. Tehát itt szerintem a méret kérdés a lényeg. És hát akkor beszélj erről a lépcsőről, mert egyébként ez valami őrület, én ezt csak a te általad közölt képekben láttam.
Nekem ez a lépcső egyébként iszonyatosan tetszik. Nagyon ügyes megoldása, amit még egyszer mondjuk, hogyha volt egy feladat, és elfogadjuk, hogy ezt a feladatot meg kellett oldani, akkor szerintem baromi jól csináltam meg. Tehát ugye volt egy U alakú nyitott épület, amit ő megtartotta ezt az U alakot a Zoboki, csak a nyitott részét kapott egy üvegfalat a ház, és onnan arra nyílik ki ez a hatalmas nagy lépcső, ami szinte kitölti ezt a képzeletbeli udvar. Tehát
de ezt mire lehet használni?
Nézni lehet, hogy milyen szép, és lehet rá vonulni. Tudom, hogy a Zobokinak egy ilyen, ez a vonulós lépcső, ez egy ilyen kedvenc formája. Semmi, ez egy ennek tényleg elvezeti értéke van, és tehát nincsenek igazából reprezentatív terek a Karmelita Kolostorban. Itt szerintem ennyit megengedhetett magának a tervező, hogy itt csinált valamit, ami egy...
De ez honnan hova vezet? Tehát, hogy hova lehet rajta vonulni? Mert én a képek alapján ugye ezt sem értem pontosan.
Képzelj el egy gangos bérházat, mint hogy annak az udvarára középre tennél be egy lépcsőt, amivel ugye megspórolod azt, hogy legyenek cserédlépcső és másik lépcső, meg izé, és akkor ez középen van. És ez egyszerre egy műalkotás, vagy hogy mondjam, szóval ez az, ami megadja a rangját az épületnek, vagy kiemeli abból, hogy egy egyszerű irodaház, És hát van funkció, hogy ezen föl lehet menni.
Uh-huh. Ja, az egyébként, tehát azt én is látom, hogy nagyon szép, tehát ezt ismerjük el, mert ez tényleg egy szép dolog, csak valami elképesztő öncélúság is, és ez sugárzik
igaz,
belőle.
Ez igaz, van benne öncélúság. Csak akkor még egyszer mondom, ez inkább műalkotás, vagy dísz, vagy nem tudom én micsoda. Tehát ez a letakart freskó helyett egy valami. Ha egy picit a vár léptékébe gondolkozunk, akkor ugye itt egy ideje elhangzott az, hogy az egész várat majd gatyába rázzák, és átalakítják, és formálják, és nem tudom. Ami el is kezdődött, és egy darabig viszonylag kis lépésekben zajlott, aztán mostanában felgyorsult. És ennek az egész nagy átalakulásnak ugye az első jelentős lépése volt a Várkertbazár. Tulajdonképpen kisebb lépések voltak, mint amilyen mondjuk a régi budai városháza szemben a Mátyás templommal, vagy átellenben a Mátyás templommal annak a rekonstrukciója, meg újrahasznosítása, és tulajdonképpen ez a következő nagy lépés. Aztán pedig már félkészen állnak a következő lépések, és nekem úgy tűnik, hogy bár van egy egységes koncepció, de mintha mindegyik egy kicsit mást irányba mozdulna el, és mást akarna. Tehát a Várkert bazárnak a koncepcióját én nagyon szeretem, ugye a kivitelezés az ilyen legendás.
Az legendás,
tehát hogy
való,
ott nem tudsz úgy nyúlni valamihez, hogy néha szó szerint a kezedben nem maradjanak a dolgok, tehát ott minden rossz. Miközben szerintem maga az elképzelés, hogy kortárs elemeket beemelve átjárhatóvá tenni az egészet, megnyitni, keresztbe, végig lehet több irányból sétálni rajta, több irányból föl lehet jönni a várba, stb. Az szerintem egy nagyon jó koncepció. És ugye, igen?
Ez szerintem is nagyon jó koncepció, mert hát ugye ez volt egy bonyolult probléma volt ez a Várkertbazár, és sok elemből tevődött össze használatossági kérdések, stb. Ez is, hogy mondjam, megérne egy nagy kibeszélést, mert ennek szerintem sok olyan része van, amit a nagy közönség talán nem is érzékel, vagy nem is lát, tehát, hogy ezek a kiállítóterek az egykori testőrpalotákban, ezek mennyire nem kiállítótérszerűek, mennyire tulajdonképpen összenyitott lakásokban próbálunk valami múzeumot játszani, ami nem nagyon működik, de hogy közben valóban az átjárhatóság az nagyon jó, az egy szerencsés dolog volt, hogy sok tér megnyílt, ami korábban zárva volt, sok lépcsőfőjáró, udvar megközelíthetővé vált, de hogy ezek, csak megütötte a fülemet, amit mondtál ezekről a kortárs kiegészítésekről, amik szerintem borzalmasak.
Nem szereted őket?
Nem, ezek elképesztően gyorsan elavuló dolgok, annyira gyorsan elavuló dolgok, hogy én már most elavultnak látom őket pár évvel az átadás után, sőt, már az átadáskor azt éreztem, hogy na ezek lesznek azok, amik nagyon kínosak lesznek 10 év múlva.
A kortársra mondjuk ezt a korten acélos,
a kortenre gondolok,
stb. Ami egy korlenyomat szerintem, és igen, ez a kor már elmúlt, ebben igazad van. Viszont az szerintem egyébként izgalmas, vagy érdekes, úgy, mint ahogy följebb mész a várban, és akkor látod a 60-as évek beépítéseit, és jó, hogy vannak ott azok. Tehát igazából a várat ugye hajlamosak, ugye a vár helyreállítása, vagy rekonstrukciója, az nem olyan, mint mondjuk a Kossuth tér, ahol azt lehetett mondani, hogy a Kossuth tér, ez nem tudom, a országház előtt nem létezett, azzal együtt épült ki, sőt, azzal együtt szól, az követően épült ki, és lehet, ha azt mondom, hogy kitalálják, hogy a NALKON 45-höz visszamegyünk, akkor majdnem az alapnál vannak.
De ami persze nem történt meg szintén, tegyük nem, hozzá, hiszen teljesen modern térszervezés történt.
Abszolút, de hogy a várnál ráadásul, ugye ott tényleg az elmúlt néhány évtizedről leszámítva folyamatosan, tehát hogy nem tudom, 1000 éve folyamatosan alakul és épül egymásra, és a 20. században legalább, tehát tulajdonképpen a 20. században készült a legtöbb része.
Nem, nekem azzal nincsen bajom, hogy kortársára megbekerülnek. Tehát szerintem például a föld gyomrába elrejtett új előadótermek, uh-huh. Azok teljesen jól működnek, jó rendezvényhelyszínek, én is voltam már ott beszélgetést moderálni, tehát ezek a Margó Fesztiválon, ezek szerintem jók. És ez a legnagyobb modern beavatkozás az ez volt például. Én konkrétan azt gondolom, hogy ezek a túlméretezett kortenacél liftházak, amik megjelentek a vár panorámájában, ezek semmiféle viszonyban nem állnak egyébként sem a tájjal, sem a magával az épületegyüttesnek a súlypontjaival. Rossz helyen helyeznek el vizuális súlypontokat, és elképesztően olcsó divat megoldást jelentenek. Tehát ezek egyszerűen, ezeknek nem volna szabad látszani. Tehát ahol ezek vannak, ott nem volna szabad dolgoknak látszani, és most mindegy, hogy a dolgok azok pontosan milyen formákat öltenek, közhelyes formát öltenek adott esetben, de ezek közhelyes formák egyébként elviselhető lenne sok más helyen. Például ugye ezek a 60-as évbeli foki beépítések, amik említettél, ezek azért nagyon jó építészetek, tehát hogy nincs velük semmi baj, valóban jól illeszkednek a várba, mintem ezek a liftházak, ezek egyáltalán nem illeszkednek a várba. Abban is érzek egy nagyon súlyos következetlenséget egyébként, de tényleg nem is értem a bazárról ennyit beszélni, de azért egy nagyon súlyos következetlenség volt, hogy helyreállították a szocializmusban eltüntetett kertet. Tehát ez a szélesúti kertnek nevezett historizáló kert, amelyik a bazár architektúrája fölött a hegyoldalban van, és ez teljesen el volt tüntetve. Tehát az Ify Park korban itt egy nagy lapos terasz volt kialakítva, ilyen 80-as évekbeli támfalakkal. És azt kitermelték, visszaállították a hegy lejtőjének az eredeti vonalát, és rárakták újra ezt a kertet, ami szerintem szép és jól is működik, és szeretik az emberek, tehát mindenki szeret oda följárni, tehát ez nagyon jó. Majd megálltak egy ponton, és azt mondták, hogy de a lépcső tornyokat, azokat nem építjük vissza. Uh-huh. Tehát miért is? Tehát elkezdünk egy koncepció szerint megvalósítani egy rekonstrukciót, és akkor két elemre azt mondjuk, hogy de annak feltétlenül kortásnak kell lenni, és történetesen az a két elem az, ami egyébként a legjobban látszik az egész panorámában. Mert például, hogyha egy modern kertet terveztek volna a Várkert bazár mögé, amit én nem pártolok, de lehet modern kertet is tervezni a Várkert bazár mögé, abból például semmi nem látszott volna kívülről.
Hát ez, meg ugye, ha megnézel a fotókat, ugye mivel nem volt régen még garázs alatta, meg előadóterem, ezért ott ugye óriási nagy fák voltak. Tehát az a kertet, az nem egy ilyen szép és áttetsző légi, és valamiként kell elképzelni a fénykorában, hanem egy nagy fák árnyékából lehetett ott sétálni, meg magas.
Az a szerencse, hogy ez nem egészen igaz. Tehát ez igen, de hogy a mélygarázs nem megy annyira mélyre, mint ahol az igazán nagy fák vannak. Tehát olyan igazán nagy fa pont ezen az alsó teraszos részen régen se volt, hanem ez a rózsasor, ami most ott van. Na, ez teljesen egy az egybe az egykori rózsasornak az újraültetése. Tehát ott régen is volt egy nagy kavicsos út, egy rózsasor, egy ilyen gyepes lanka.
Van, meg ezek, ott volt
ott volt két nagy fa. Igen, ott volt két nagy fa. De egyébként ott ültettek is, ami idővel aztán megnőhet újra, mert azért ez nem egy vékony réteg, ami a mélygarázs fölött van. Tehát ebbe bőven belefér egyébként egy nagy fa majd, hogyha megnő. Uh-huh. És ugye itt komoly nagyfa szerintem, amit kivágni kellett volna, az nem nagyon volt pont amiatt, hogy az Ify Parkos korszakban pedig ez alapos terasz volt.
No, ja. Ennyit a Várkert bazárról, mert ugye elvileg nem erről beszélünk. Ugye jött ugye ez, amiről most beszéltünk, a miniszterelnöki hivatal, ahol épült egy teljesen új épület, illetve egy ilyen furcsa rekonstrukció született, és akkor jönnek azok, amik viszont egészen furcsák lesznek. Tehát semmiből újra fölépített, de teljesen más anyagból és teljesen más funkcióval megszülető épületek.
Szerintem nincs ebben igazad. Tehát szerintem ezek egyáltalán nem furcsák. Főként azért nem furcsák, mert ezek a létező leghagyományosabb épület visszaépítések. Tehát ez nem igaz, hogy teljesen új anyagból vannak, mert...
Ugye most a Lovardáról.
A Lovardáról és a Főőrségről beszélünk, amik ugye idén tavasszal el fognak készülni.
Ezek ott vannak a... Milyen udvarnak hívják azt?
Hát ugye úgy van, hogy van egy alsó terasz, azt nevezik Csikós udvarnak ott a Lovarda előtt, és akkor van egy felső terasz, ez ugye a Hunyadi szökőkút előtti terasz.
És akkor a Buda felé néző oldalon.
Igen, a Buda felé néző oldalon. És ez két olyan épület, ugye, ami nem is a háborúban pusztult el, bár a Lovarda háborúban nagyon megsérült, és ezt viszonylag hamar lebontották, de a főőrségi épület az nagyon sokáig állt, az megdöbbenten sokáig állt, ezt a 70-es évek elején bontották le. Tehát ott irodák voltak a szocializmus nagy részében, ott a Közti dolgozott például, ez a nagy állami tervező iroda dolgozott, az annyira jó. Tehát az tényleg tisztán elhibázott politikai és városépítészeti okokból bontották le. Ez egy Haussmann épület volt egyébként. Mint ahogy a Lovarda is. Szerintem az nem igaz, hogy ezek új hiteltelen anyagból készülnek, pont az ellenkezője igaz. Tehát szerintem akkor ért mindenkit egy rossz benyomás erről a két visszaépítésről, amikor a vasbeton vázak álltak csak még a helyükön. Mert akkor tényleg ijesztően nézett ki ez a két épület. De hogy ennek az az oka, hogy egyszerűen a mai előírások, építési előírások nem engedik meg ekkora tisztán téglából készült szerkezeteknek a megépítését, földrengésbiztonság és hasonló okok miatt. Ezért ezek kaptak egy vasbeton belső vázat, majd erre a vasbeton vázra fölkerült téglából a falazat, tehát ugyanúgy téglából, mint ezek téglaépületek voltak eredetileg, majd a téglára rákerül a vakolat, a tetőnek a palafedése, ami egy elég speciális anyag a Lovarda esetében, és a stukkózás és minden egyéb, a réz, ereszek és hasonlók. Tehát ez egy teljesen hiteles anyagokból megvalósuló visszaépítés. A Főőrség esetében két nagy kőoszlop is van, vagy 3-4 kőoszlop is van. Tehát ez egy hiteles anyagból megvalósuló visszaépítés, aminek a belsejében van egy olyan vasbeton merevítő váz, amit te nem fogsz látni soha egyébként.
Rendben, én nekem továbbra is vannak fenntartásaim, és egyrészt, hogy miért, tehát, hogy miért annyira fontos ezt a periódust visszaépíteni, ami viszonylag egy rövid idő
rövid volt,
tesz ki az egész vár történetében. Főleg úgy, hogy nem építünk úgy, nem tudom én, szinte már irodaházat sem, vagy semmit, vagy plázát sem, hogy nem tudom, hogy amúgy mi lesz majd benne. Én felépítek egy házat, és majd utána kitalálom a funkcióját. Szóval, hogy ez olyan nekem olyan nagyon-nagyon furcsa.
Szerintem ez nem akkora probléma azért a vár esetében, ami egy ilyen monokultúrás idegenforgalmi funkció egyébként is. Tehát tulajdonképpen egyrészt ugye kulturális, persze, mert ugye kulturális intézmények vannak benne, de másrészt a vár egészen mint olyan az idegenforgalmat szolgálja. És ebben tehát az idegenforgalom kiszolgálásában egyébként a várban tolongó tömeg miatt gyakorlatilag végtelen lehet. Vannak. Tehát az, hogy a főőrség épületben elhelyezhető egyrészt kiállító tér, másrészt meg olyan idegenforgalmi funkciók, turista információ és hasonló. Ez egy pici, valójában ez nem egy olyan nagy épület azért. Tehát szerintem ez pillanatokat megtalálja a funkciót. A lovarda az ilyen szempontból nyilván egy nehezebb kérdés, de erre azt tudom mondani, hogy egyébként lovardák tudnak működni ilyen helyeken. Tehát ha tudnak szakmai háttérre biztosítani, tehát lovas bemutató tud lenni, és a többi, akkor ez nem nagyon különbözik mondjuk a Stahlburg szerepétől a bécsi Hofburg mellett. Az egy jó kérdés, ugye ez egy óriási nagy vitamben benne vagyunk, hogy szabad-e visszaépíteni elpusztult épületet. Tehát ez a magyar gyakorlatban, azt mondhatom, hogy az ezredfordulóig a legnagyobb tabu volt. Tehát Magyarországon sosem épültek vissza elpusztult épületek. Ebben egyébként nagyjából hasonlítunk több nyugat-európai országra, tehát hasonlóan tabuként kezelik ezt általában Nagy-Britanniában, Franciaországban, Spanyolországban, de például egyáltalán nem kezelik tabuként Németországban. Tehát én azt mondanám, hogy ennek két iskolája van. Van egy nyugat-európai iskola, és van egy közép- és kelet-európai iskola. A nyugat-európai iskola általában befejezett történetnek tekinti egy épület elpusztulását, és azt mondja, hogy akkor azzal az visszaálmodhatatlan, lezárult az a korszak, kész. Újat kell építeni helyette, hogy egyszer eltűnt. A közép- és kelet-európai iskola az pedig azt gondolja, hogy ezek olyan történetleg jóvá tehető dolgok, hogyha egy épület kellően értékes, az visszaépíthető. Ezt az iskolát követik el a németek mellett, elsősorban a lengyelek és az oroszok.
Jó, csak hogy ugye a lengyeleket mondtuk, meg a németeket, ők jellemzően olyan fontos és szimbolikus épületeket építettek vissza, amiket porig romboltak a háborúban, tehát nem tudom én, olyan katedrálist, vagy olyan főtereket, amik...
Hát meg komplett városokat.
Varsó,
Gdansk belseje, ezek gyakorlatilag komplett városok. Hát szerintem azért alapvetően az, hogy eltérő irányban fejlődött ilyen szempontból Nyugat-Európa, illetve Közép- és Kelet-Európa, az a II. Világháború traumájával függ össze. Tehát olyan országok, Németország, Lengyelország és Oroszország, amit említettünk, ez három olyan ország, ami a legjobban megsínylette a háborút. Tehát azért alakult ki a visszaépítési gyakorlat ezekben az országban, és él máig, hiszen Berlinben éppen most építik vissza azt a királyi palotát, amit az 50-es évek elején felrobbantottak. Tehát ez egy máig eleven gyakorlat, de Oroszországban is egy gyakorlatilag olyan cári rezidenciák épülnek jelen pillanatban vissza, amik templomok, amik nagyon rég eltűntek. De mindez azért van, mert ugye a II. Világháború ezt a három országot ezt különösképpen megviselte. Sőt, Oroszország esetében még ugye hozzájárul ehhez a szovjet időszaknak a tudatos műemlékpusztítása is. Sztálini korszakban. Most ilyen szempontból egyébként a magyar történelem azért nagyon sok hasonlóságot mutat. Tehát ugye tudjuk, hogy Budapest volt egyébként a második világban a legnagyobb veszteségeket elszenvedett fővárosok egyike, és itt is nálunk is azért, hogyha megnézed, főként háborúban elpusztult épületeket állítanak helyre. Itt is, hogyha a várban gyakorlatilag ugyanez történik. De az a specialitása, és azért nagyon érdekes ez a magyar helyzet szerintem, mert míg a másik három országban egy folyamatos gyakorlatról beszélhetünk, 1945-től a jelenkorig, addig Magyarországon ez tabu volt, 2000 környékig, ugye a Sándor Palota volt az első tényleges komolyabb visszaépítés, az gyakorlatilag egy elpusztult épületből hozták vissza. A hátsó részében voltak meg dolgok,
ezen gondolkoztam, ez mennyire újraépítés, és mennyire újjáépítés.
Hát azt mondanám, hogy egy olyan 80%-ban újjáépítés. Talán falanyagában több volt meg, de hogy egyébként meg az első része teljesen leomlott. Nem csak, hogy ki volt belezve, az hagyján, de le is omlott. Tehát, hogyha megnézed a háború utáni képeket, akkor a Sándor Palota elején nincs semmi, tehát ez egy törmelékhalom. Ott hátul a színház, a mostani Karmelita felé eső részek maradtak állva. És belülről pedig egy teljes visszaálmodás.
Van ez a tudom, mint amikor leejtezt, és 3 másodpercig, ha felkapod, akkor még megeheted.
Tehát így van, ugye, igen, ez a kérdés.
Körülbelül ugyanez, hogyha leomlott, gyorsan még visszaépítem, akkor csak helyreállítottam a házat a háború után, de ha
Igen.
50 hát évvel később.
Ez, amit mondasz, ez a 3 másodperces szabály jellemző például az olaszokra, uh-huh. akik nem a nyugat-európai gyakorlatot követik nagyon érdekes módon, hanem az általad említett 3 másodperc, amikor összedől valami, azonnal újjáépítik eredeti állapotába. Ezt is nagyon régóta csinálják. Ennek a legjellemzőbb példája az volt, amikor egy teljesen váratlanul egy reggelre a Szent Márk tér közepén álló 9. századi harangtorony campanile összedőlt, és semmi más nem maradt belőle, csak egy téglahalom. Valami súlyos statikai probléma állhatott elő, amit nem jelzett előre más. És azonnal visszaépítették, pontosan olyanra, ahogy volt. És azóta is ezt csinálják, hogyha leég egy színház, megcsinálják, stb. Stb. De kétségtelen, hogy nem várnak vele évtizedeket. Tehát az, ami nálunk történik, és ettől vagyunk annyira zavarban, azt hiszem, ezektől a helyreállításoktól, vagy ettől kell, vagy érdemes erről vitatkoznunk, meg beszélni róla, hogy mi tényleg olyan épületeket láttunk most visszajönni, amiket csak a legöregebbek láthattak a maguk valójában, vagy amiket csak fényképekről ismerünk. Hát ez egy érdekes probléma. Én azt gondolom egyébként, hogy, és pont a Sándor Palota példája az, ami szerintem ezt mutatja, hogy ha jó minőségű ez a visszaépítés, tehát ha rigorózus pontossággal, hitelességgel és szigorúsággal történik, akkor ezek az épületek ezek nagyon könnyen elfogadhatóvá válnak, és nem csak a 3 másodperces szabály létezik, az is azt gondolom, hogy bizonyos értelemben létezik, ahogy említed, de hogy az is igaz, hogy amikor ránézel egy házra, csak úgy jársz a városban, és nem tudod a pontos történetét, és általában nem tudjuk a pontos történetét, csak azt látjuk, hogy úgy nagyjából rendben van, hiteles, szép, jó ránézni, akkor elfogadod olyannak, amilyen. Tehát, hogy az olyan természetes, hogy az ott áll. Tehát azoknak a fiataloknak, akik nem látták a Sándor Palotát mondjuk soha romként, vagy kibelezve. Hát én jártam még a Sándor Palotában kibelezve egyébként, amikor nem volt benne semmi, be lehetett járni. De hogy ezt egy mai 20 évesnek a Sándor Palota nem jelent egy problémát. Tehát úgy megy föl tüntetni Áder János ellen, nagyon jól teszi, hogyha ilyeneket tesz, mert ugye használja az épületet arra a funkcióra, hogy itt van egy közjogi szimbólum, ami ellen lehet tüntetni. Tehát ez tök jó. És amikor ezt használja, akkor neki az a Sándor Palota a maga természetességében áll ott, mint hogyha mindig is ott állt volna. Mert ez egy jó visszaépítés egyébként. És vannak rossz visszaépítések, amik sosem fogják ezt a szintet elérni. Mondjuk példaként említhetném a Nemzeti Bank által nemrég megvett Lónyai 60-i villát szintén ott a Hunyadi János út szélén. Na, az egy baromi rossz visszaépítés. Na, az sose lesz olyan, mint hogyha mindig is ott állt volna. Az mindig is egy fura gics marad, mert hiteltelen. És nem fogja elérni ezt a szintet. Tehát szerintem, amikor visszaépítésekről beszélünk, mindig ezt is érdemes vizsgálni, nem csak úgy általában arról tudni, hogy szabad-e visszaépíteni dolgokat, hanem a hogyan az itt, én azt mondanám, hogy szinte még fontosabb, mint a szabad-e. És ha már itt tartunk, akkor egyébként az általad is szeretett Várkert bazárban, nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy nagy visszaépítés.
Több is van, de melyikre gondolsz?
Hát a lépcsőpavilonra. Uh-huh. Lépcsőpavilon, amin ugye az a szép neoreneszánsz lépcső, amin ott fölmegyünk. Nem a két rámpa, hanem ez az ovális alakú fedett tér. Na, abból semmi nem volt a mostani beruházás előttig. Tehát az úgy, ahogy van, azt lebontották a II. Világháború után, és ugye egy lyuk volt a helyén.
Igen, ez meg amit említettem, hogy a Rákosi egy ilyen erődöt akart csinálni a várból, és minden, ami fölvezet oda, ilyen kiskapu, azokat gyakorlatilag
lezárták
egyrészt. Másrészt ugye akkor pont az volt, hogy a Habsburgok azokat nem szeretjük, ellenben a középkori Magyarországhoz visszaszabad nyúlni, és akkor azokat vesszük elő.
Hát sőt, csináltak egyébként egy nagy visszaépítési hullámot csináltak, csak gótikával. Mert tényleg, hát buzogánytorony, rondella.
A buzogánytornyot le is akarták bontani egyébként a mostani vissza, vagy fölmerült hát, legalábbis, hogy lebontják a buzogánytornyot, ami igazából nem is a középkor miatt érdekes, hanem a 20. század miatt hát érdekes.
És hát az egy nagy visszaépítés egyébként. Egy olyan toronynak a visszaépítése, amiről nem hogy fényképeket ismernénk, mint mondjuk egy főőrségről, egy lovardáról, hanem egy darab metszetet ismerünk, aminek a pontossága az teljesen bizonytalan. Tehát ugye ezeket azért a metszeteket azért nagy fantáziával rajzolták sokszor. Úgyhogy ennek ilyen formája volt, de hát én persze azt mondom, hogy ha bárki hozzá mer nyúlni a Buzogány toronyhoz, akkor kötözzük rá magunkat, mert annyira része Budapestnek, annyira része a 60-as éveknek, az sokkal inkább része 60-as éveknek, mint a középkornak.
Hát igen, szóval nekem is gyerekként a vár, pont azért, hogy a vár fejemben úgy él, ugye, hogy valami romantikus és erőd és harc és török, és bemegyek a várba, és ugye semmi nincs, hanem utcák vannak és házak, és ez a rész volt az, ami nekem gyerekként egy fú, olyan igazi vár.
És szerintem sose gondoltad, hogy ez az életben nem látott nem, persze, középkort.
Persze,
tehát
hogy nem.
Elhitted a visszaépítést, amit a Gerőjék egyébként, Gerő Lászlóék annak idején okosan kitaláltak neked.
No, hát szerintem így eléggé kiveséztük a időnkhöz képest a dolgot. Majd meglátjuk. Addig pedig szerintem a podcast alá beágyazunk egy csomó linket és képet és további cikkeket, amiket érdemes elolvasni. Köszönjük szépen.
Én köszönöm.